Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastje, azon belül is az Európa-bajnoki különkiadások utolsó része, hiszen számunkra véget ért a női kézilabda EB, 11-edikek lettünk, ennél rosszabb helyezés csak egyszer ért el 6 évvel ezelőtt a magyar női válogatott Európa-bajnokságon, akkor 12-edik lett, viszont akármilyen paradox a helyzet, mosolygósan ért véget ez a kontinens torna számunkra, hiszen szerintem viszonylag meglepő módon megvertük a szlovénokat, és így mégiscsak más volt az akusztikája legalábbis a végén, vagy az ember szája íze egy picit az Európa-bajnokságnak. Természetesen az összképen ez nem is tudom, változtat ez az összképen? Kezdjük ezzel, szia!
Hát én azt javaslom, hogy próbáljunk objektíven elemezni a látottakat.
Az mindig jó.
Mert tényleg az utolsó mérkőzésnek a mosolygása az érzelmileg egy pozitív dolog volt, meg olyan kicsit jobb érzéssel fejeztük be, tehát ha nagyon elmegyünk az emocionális dolgok felé, akkor lehet, hogy nem feltétlenül vagyunk igazságosak mindig, se pró, se kontra. Úgyhogy én azt javaslom, hogy induljunk ki abból, amit én itt végig böngésztem, a statisztikákat, mert az eléggé árulkodó, és talán rá is világít arra, hogy mi a probléma, és nehéz vele vitatkozni, se úgy, hogy optimisták vagyunk, se úgy, hogy pesszimisták. Ami szerintem a legesleg árulkodóbb statisztika az az, hogy megnéztem a csapat szinte. Azért érdemes most nézni a statisztikákat, mert most mindenkinek 6 meccse van. Ugye innentől kezdve a jó csapatok még játszanak, tehát a statisztikák egy kicsit csalókák lesznek, mert nem ugyannyi mérkőzésre vetítik. Tehát ami a legszebb ötlőbb az az, hogy csapat szinten a passzok száma az Európa-bajnokságon. A legtöbbet passzoló csapatok, 3 legtöbbet passzoló van. Horvátország, Románia, Magyarország. Most leveszem az utolsó 4-et, akik ugye kevesebb meccset játszottak. Az utolsó 4 csapat, tehát a legkevesebbet passzolók, Dánia, Franciaország, Norvégia, Hollandia és Svédország egyelőre. Tehát ezt azt lehet mondani, hogy az első 12-ből a 3 leggyengébb csapat passzol a legtöbbet, és a 4 legjobb a legkevesebbet. Ami számomra azt mutatja, hogy a modern kézilabdában nem az játssza a jó kézilabdát, aki sokat passzol, hanem aki kevesebbet, ami pedig azt jelenti, hogy a pályát gyorsan átjátszák, és kevesebb passzból alakítják ki a helyzeteket. Ebből nehéz vitatkozni, mert ez elég egyértelműen kimutatja, hogy a jó csapatoknak kevesebb a passza. És ez azt a szomorú következtetést vonom le ebből, hogy amit játszunk, az nem korszerű. Sőt, kifejezetten egy olyan stílus, amivel nem lehet eredményt elérni, látható, hiszen a románok 12-ek lettek, mi 11-ek, a horvátok meg 10-ek, és előtte egyébként még a spanyolok vannak, akik szintén gyengén végeztek. Na most, ami érdekes, és igazából ezt támasztja alá, hogy egyébként ott van egy olyan adat is, hogy a passzolási hatékonyság, tehát hogy ezt a sok passzt, 5000 nem tudom hány száz passzt, milyen százalékkal pontosan adták a játékosok, és ebben nagyon jók vagyunk. Tehát az első felébe vagyunk a rangsornak, 99% fölött passzolunk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy sokat passzolunk, és elbel a labdákat, és ezért nem vagyunk jók. Sokat passzolunk, és pontosan passzolunk, sőt, ha megnézzük a turnover, hát az eladott labdák ranglistáját, ott is kifejezetten jó helyen van a magyar csapat. Tehát nem adunk el sok labdát, nem azért nem tudjuk megnyerni a meccseket, mert sokat hibázunk. Tehát ez egy tévhit ezek szerint, mert ugye abban gondolkodtunk, hogy hát jók vagyunk, csak hát hibázunk. Hát igazság szerint a passzokban legalábbis nem hibázunk, hanem sokat passzolunk pontosan, csak teljesen eredménytelenül, nem tudunk belőle gólhelyzetet kialakítani. Mert ugyanakkor a harmadik statisztika, ami szerintem még itt megnézendő, az a kapura lövések száma és abból az elért gólok száma. Tehát ebben teljesen az élvonalban vagyunk. Egyedül a svédek lőttek nálunk többet kapura. Tehát sokat lövünk kapura, viszont a lövési hatékonyságunk a leggyengébb az élmezőnyben, 52% azt hiszem. Tehát összefoglalva, sokat passzolunk, pontosan passzolunk, sokat lövünk, pontatlanul lövünk, és a pontatlan lövések nyilvánvalóan oda vezethetők vissza, hogy ebből a sok passzolásból nem tudunk olyan helyzeteket kialakítani, amivel jó szituációkban lőhetnénk. Tehát ez azt hiszem, hogy egy elég egyértelmű lenyomata annak, hogy sajnos az a helyzet, hogy ami kézilabdát játszunk, különösen támadásban, az korszerűtlen. És picit becsapjuk magunkat, hogyha azt mondjuk, hogy egyébként jó játszunk, csak hát sokat hibázunk, mert nem hibázunk olyan nagyon sokat már az előkészítésben. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát csináljátok egy kicsit jobban azt, amit csinálunk, és akkor jók leszünk. Gyökeresen kell megváltoztatni a játék stratégiánkat, hogyha nem akarjuk azt mondani, hogy hát igen, a skandinávok ellen nem tudunk játszani. Hát tulajdonképpen a skandinávok, a szükenvet skandinávokhoz hozzátartoznak ebben a tekintetben a németek, a hollandok, a franciák. Tehát itt van 6-7-8 csapat, aki ezt a stílust játssza, és ha azok ellen ezek szerint nem lesz esélyünk, mert nem vagyunk elég gyorsak, akkor sose fogunk jó eredményt elérni. Tehát itt azt a következtetést vonom le, hogy meg kell változtatnunk azt a játékot, amit szeretnénk játszani, és törik, ha szakad, fel kell gyorsítanunk a támadás szervezésünket, és a pályának az átjátszását különösen. Ezek a számok.
A hallgatóink most nem látják, mert ez nem egy videópodcast, hanem egy podcast, hogy én itt mosolygok, miközben hallgatlak, mert olyan maximálisan 100%-osan egyetértek veled, és annyira azt igazolja, amit én erről az egészről gondolok. Te máshonnan közelítetted meg, de pont ugyanoda lyuk. Tehát ez tök jó, mint amikor szerintem két ilyen tudóska, bár bocsánat, most nem akarom magunkat tudósoknak csak titulálni, csak ez jutott eszembe, teljesen máshonnan indul vagy két matematikus, és a végén mégiscsak ugyanazt az eredményt kapja. Szóval pontosan ugyanez az én meglátásom, és akkor azért én is alá támasztom egy pár számmal, mert azért én is böngészkedtem, én egészen máshol böngészgettem, és nagyjából ugyanerre utaló jelet találtam. Érdekes módon most először hangzik el érintettek szájából ilyen nagyon egyértelműen direkt módon, hogy a skandináv csapatok előttünk járnak. Bár ezt ugye eddig is tudtuk, de azért nem volt kimondva, de úgy hangzik el, mintha ez egy ilyen újdonság lenne, hogy na hát most ez úgy láttuk, hogy most előttünk járnak. Na, én megnéztem, hogy az elmúlt 7 évben, mert én nagyjából 2015-re teszem azt, amikor itt elindult egy ilyen leszálló ág, tétmeccseken, világversenyen milyen számokat tudunk a skandinávok ellen mutatni. Na, mondok, 13 meccset játszottunk a norvégokkal, a dánokkal és a svédekkel. Mondd, hogy szerinted mi az arány?
15-ben egyszer megvertük a dánokat, arra emlékszem.
Nem, várjál, tétmeccs.
A VB-n.
15-ben a VB-n?
A 15, igen, a dán VB-n szerintem a 15-ös volt.
Mindjárt, de
és ott megvertük a dánokat. Az az utolsó, hogy is tettünk, azóta nem emlékszem, hogy svédeket talán egy előkészületi meccsen megvertük.
De most nem előkészületi meccsekről
beszélünk,
hanem világversenyek, világversenyek tétmeccseiről beszélünk. Na, kíváncsi vagyok a tippedre.
Mert az 12, nem, szerintem 3-at nyertünk.
Tehát 13 meccset játszottunk az én számításaim szerint. Tehát 13 mérkőzésből elvesztettünk 12-t, és megnyertünk egyet. De majd mindjárt lecsakorom, amit mondtál, én azt nem látom.
Hát az biztos, hogy az olimpián megvertük.
Így van.
És szerintem a 15-ös VB-n.
Így van, azaz.
De a kettő között nem.
Azaz egyetlen. Amiről azért arról a meccsről ugye van mondani valónk, bár ez ugye természetesen győzelmet nem kell
egyébként
megmagyarázni. De
várjál, arról a meccsről a mondani való, az alátámasztja azt, amiről beszéltünk. Ugye ott megvertük a svédeket egy olyan meccsen, ahol nekik nem volt.
Ezt akartam mondani.
Tétjük. Na de várjál, de az azt mutatja, hogy nem volt tétjük, tehát ők nem diktálták azt a tempót, amit szoktak, hanem megpróbáltak kényelmesen lehető legkevesebb energiával játszani, és akkor meg tudtuk őket verni, mert egyébként nem tudnak jobban kézilabdázni összességében állunk, tehát úgy félvárra nem tudnak minket megverni, de ahogy diktálják a ritmust, már nem tudunk ellenük nyerni.
Egészen kiválóan egyértelmű volt abból, amit felsoroltál, a passzok száma. Szerintem az teljes leképezése ennek, amit mondasz.
És egyébként, hogyha még egy picit mélyebb rásunk ennek a lövési statisztikának, akkor azt is látjuk, hogy hát körülbelül szűken 300-szor lőttünk kapura, 288-szor egész pontosan, és annak a felét az 9 méterrel, 95-ször, ha jól emlékszem, most lehet, hogy egy-két lövést tévedek. Tehát az akcióknak az 50%-át befejezzük átlövéssel, ami nyilvánvalóan egy rossz folyamat, hiszen az átlövéseknek a hatékonysága ezen az Európa-bajnokságon globálisan is 40% körül van. A magyarok kívül viszont csak 30 ezen belül is. Tehát az azt jelenti, hogy ha átlövéssel fejezed be az akciót, akkor mondjuk minden a harmadik akcióból egy gólt fogsz lőni. Mi magyarok, a többiek majdnem másfelet mondjuk, de a jó csapatok azok nem lőnek olyan nagyon sokat át, hanem inkább jó helyzeteket alakítanak ki. Na most ugye ezt a Vova is alátámasztott, amikor beszéltünk vele, hogy hát azért lőjük a labdákat, mert nincsenek jó helyzetek, és hát azért valahogy be kell fejezni az akciókat. De van egy paradoxon ebben ugye, mert közben meg nagyon sokat passzolunk, és az azt jelenti, hogy nem vagyunk feltétlenül türelmetlenek. Tehát mindenképpen itt azt hiszem, hogy oda kell leásni a szövetségi kapitánynak, meg a szakmai csapatnak, hogy hatodik haszagat át kell alakítanunk a játékunkat egy sokkal gyorsabb, direktebb kézilabdára, mert különben a nagyszávok törvényesen ringt sem fogunk eredményt elérni, még akkor is, hogyha a játékosaink tökéleteset nyújtanak azon a versenyen, amiről ugye itt azért szó se volt, hiszen most a skandinávok elleni vereségeket félretehetjük, azért ennek az EB-nek a legszomorúbb pillanata az a horvát meccs volt, meg a svájcit is ide veszem, de a horvát meccs az egyszerűen az elfogadhatatlan, és ha már önmagában csak a horvát meccsről beszélek, akkor már ez egy kudarcos Európa-bajnokság.
Jó, mindjárt csatoljunk ide vissza, mert szerintem ezt érdemes kicsit boncolgatni, és ketté is választani. Igen, igazad van, én azt követő időszakot néztem, valóban 2015-ben vertük a dánokat, és az volt az utolsó tulajdonképpen, ami leszámítva ezt a svéd olimpiai svéd meccset, ahol ugye nekik már nem volt tétje a mérkőzésnek. Tehát akkor, ha így nézzük, akkor 11-2 az arány. De hát abból ugye az igazi fontos, az 7 évvel ezelőtt volt. Tehát magyarán ezzel csak azt akartam kiukadni, az arányokat most hagyhatjuk, mert 11-2 vagy 12-1, az azt gondolom, hogy édes mindegy. Tulajdonképpen a napnál világosabb hosszú-hosszú évek óta, hogy teljesen más típusú játékot játszanak a skandinávok, és a skandináv típusú kézilabdát játszók, és mi ezt figyeljük, egyszerűen ignoráltuk ezt a... Tehát vagy nem vettük észre, amit ugye nem hiszek el, vagy ignoráltuk, hogy nem baj, majd mi ezt valahogy máshogy kompenzálni tudjuk, és amíg lassú volt a játék, vagy lassabb volt, addig tudtuk, amióta gyors, ilyen gyors, azóta esélyünk sincs rá. Én azt nagyjából így fordítom le, amit te mondtál.
Igen, hát ezzel nehéz vitatkozni, hogy a mai kézilabda egy magasabb tempót diktáló csapatoknak kedvez, illetve azoknak a csapatoknak, amelyek gyorsan alakítják ki a helyzetüket, nem feltétlenül sok passzból.
Igen.
Tehát ez egy stílus kérdése nyilván.
Hát igen, csak az akkor bennem ugye, és akkor most jön a laikus kérdés a szakemberhez, hogy mondjam, stílus kérdése az, hogy mondjuk én zöld kabátot hordok, vagy pirosat, holnap lemegyek a boltba, és veszek piros kabátot, mert rájöttem, hogy a zöld az kiment a divatból. De itt attól tartok, hogy ez itt nem így működik. Tehát ez mehet úgy, hogy most eldöntjük, hogy hát akkor hát látjuk, hogy kell ezt csinálni, holnap. Persze áll naív a kérdés. Tehát én attól tartok, hogy ez hosszú évek szisztematikus, átgondolt, profi munkájának az eredménye, hogy egyes csapatok eljutottak erre a szintre. Nagyon félő az, hogy nekünk is ezt nem fogjuk tudni olcsóban megoszni.
Igen, hát ez biztos, hogy nem az egyik pillanatról a másikra megy, csak az egyik pillanatról a másikra az már 10 éve tart. Hát azért ez egy folyamat, amit nem tudunk követni, és őszintén szólva nem tudom, hogy az edzőink, vagy a szakmai elitje a magyar kézilabdának, hogy is mondjam, csak mindent megtesz azért, hogy ez ne így legyen. Tehát, hogy van-e egy olyan szakmai irányvonal, ahol ezt a nagy tudású edzők, meg szakmai irányítása a magyar kézilabdának tudatosította az edzőkben, a játékosokban, a csapatokban, és ehhez valamilyen olyan módszertant az, amivel a játékosoknak át lehet alakítani, vagy a csapatoknak a játékát.
Bocsánat, kimondtad a lényeget, ez most nem beleszólás, mert megint nagyon figyelek, hogy ne szóljak vele, hanem hogy ne, és akkor ott azért ragadjunk le, amit mondtál, hogy azt mondtad, hogy ez a folyamat 10 éve tart. De szerintem nem értem, hogy mire gondolsz, de pont, hogy nem tart 10 éve. Még nem szembesültünk ezzel, még nem ültek le a magyar edzők, meg a magyar kézilabda irányító, és nem mondták ezt így ki, hogy igen, korszerűtlen. Mindig azzal védekezünk, fiatal a csapatunk, kimaradt egy generáció. Tehát van 14 érv, 15-ként jó, ez is elhangzik, hogy ők gyorsabbak, holott az az egésznek az alapja. Én nem emlékszem rá, hogy ez így, valaha is megtörtént volna ez a szembenézés ezzel a helyzettel, hogy igen, nem tudom egyszerűen találóban megfogalmazni, hogy te tetted, korszerűtlen a játék. Korszerűtlen játékkal nem lehet eredmény.
Igen, és az a nagy kérdés, hogy a szakmai vezetés a kézilabdának, most az edzőket ideértem meg azokat, akik a játékosokat fölkészítik, illetve akik az edzőket fölkészítik, hogy képesek legyenek arra, hogy ezt a típusú játékot a játékosokkal megtanítsák, vagy megköveteljék. Ők igazán tisztában vannak ebben a problémával. Mert ugye oda szoktunk visszakanyarodni, mert az a legegyszerűbb, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, azok nagyobbak, meg erősebbek, meg testsúlykilogramm, meg etc. Holott, ha megnézzük a játékosaink testsúlykilogramm adatait, akkor például semmilyen hátrányban nem vagyunk papíron, a svédekkel szemben sem, akikről ugye azt mondta a Vova, hogy hát hú, mekkora nagyok és erősek mind. Hát ha megnézed a centiméter-kilogram arányokat a játékosainknál, összességében egyáltalán vagyunk hátrányba. És akkor ilyenkor szokták mondani, hogy magasabb, erősebb játékosok kellenek. De nem kellenek feltétlenül magasabb, erősebbek, mert a norvégoknál sincsenek magas, erősek. Sőt, a franciáknál is szinte alig van 180 körüli játékos. Tehát a 175 és 180 közötti 70 kiló körüli játékosok, azok teljesen megfelelnek, már pedig a mieink is nagyjából ott vannak, van egy pár nagyobb, van egy-két kisebb, de egyébként alacsony játékosokat is elbírnak a csapatok, azt is nagyon jól látjuk, hiszen vannak Oftedálok, Mörkök, Enzeminkók, Jamina Robertsek, akik nem félelmetesen nagy darab emberek. Tehát nem feltétlenül oda kell vissza kiukadnunk, hogy na akkor most magasabbakat fogunk kiválasztani, vagy alacsonyabbakat fogunk kiválasztani. Nem, olyanokat kell kiválasztani, akik képesek sokáig gyorsan futni. És képesek a futás teljesítmény mellett ütközésekre is, és nem fáradnak el benne, hogyha ötször meg kell fogni valakit. Mert a mi játékosainknak, amikor a kondicionális problémáit nézzük, akkor alapvetően azt látjuk, hogy abban fáradnak el, hogy futni is kell, meg ütközni is. És sajnos a kézilabda ez egy ilyen játék. Mind támadásban, mind védekezésben mondom az ütközéseket. Tehát, hogy megfognak, megint oda kell menni, megint oda kell menni, vagy védekezel, megfogod. Mert egyébként, ha a statisztikákhoz visszakanyarodunk, például a futás mennyiségben a magyar csapat szintén élen van. Tehát nem futunk kevesebbet, mint a többi csapat. Sőt, a utas gyorsaságban sincsenek olyan lemaradásaink, hogy szembeötlő lenne. Nem vagyunk a leggyorsabbak között, de azért vannak gyors játékosaink. Tehát itt azt a melanzsot, hogy úgy mondjam, kéne megtalálni, hogy a gyorsan futó játékosaink, sokat futó játékosaink képesek legyenek a mérkőzés egésze alatt a kézilabda specifikus kondíciót is megmutatni a pályán. Igen. Mert azért ez tényleg elszomorító, amikor a svéd edző azt mondja, hogy hát meccsük után, hogy hát fél időben meg voltunk repődve, hogy a magyarok milyen jól bírták. Az első fél időt. Aztán utána már nem voltak meglepődve, hogy a másikat nem bírtuk. Tehát ez a háromnapos szünet után, úgyhogy ők meg előző nap játszottak a norvégokkal. Tehát ahhoz, hogy a gyors játék, a direkt játék menjen, ahhoz biztos, hogy kell egy olyan fajta kondíciót építeni a játékosoknak, amely alkalmas arra, hogy hosszú ideig gyorsan tudjanak játszani, és ebbe ne hibázzanak túl sokat bele, mert ugye a hétköznapokban ez úgy néz ki, amikor kéri egy edző a csapatától, hogy játszon egy gyors, direkt kézilabdát, akkor elszórnak egy rakás labdát, mert túl gyorsan játszak ahhoz képest, amit bírnak technikailag, és akkor inkább azt mondja az edző, meg a játékos is, hogy jó, álljunk egy kicsit meg, mert annak nincs értelme, hogy állandóan kidobáljuk tartsa a labdáknak. Tehát ez nem ilyen egyszerű, hogy most akkor futunk.
Igen. Amit te vázolsz, az teljesen egyértelműen a szakmai elmélet. Kérdezlek a gyakorlatról, mert ennek ugye az egésznek csak akkor van értelme meg létjogosultsága, ha ez gyakorlatban megvalósítható. Ugye az előbb mondtam a kabát példát, hogy nem úgy változik ez, hogy lemegyek, azt veszek egy másik típusú játékot. Én azt gondolom, megint csak kívülállóként, hogy mindennek, hogy egyáltalán elinduljon valamiféle változás, kell lennie egy megfelelően képzett, megfelelően nyitott szakmai háttérnek. És az a meg kérdés, hogy ez megvan-e. Mert modern olajfúrókutat, hogy megint valami frappás példát hozzak, csak akkor lehet építeni, ha vannak olyan mérnökök, akik tudnak modern olajfúrókutat építeni. Ha nincsenek, akkor nem lesz. Tehát, és azért itt nekem vannak kételjeim, magájaim, és nem is tudom őszintén szóval, hogy mi a kiút.
Az, az igazság, hogy én nem ismerem a magyar edzőképzést, nem vettem benne részt, tehát nincsen direkt információm arról, hogy hogyan képzik az edzőket, mire helyezik a hangsúlyt. Amiket hallok innen-onnan, azok nem feltétlenül biztatóak mindig. Tehát, hogy megvan-e az a szakmai háttér, valószínűleg nincs meg, mert ha meg lenne, akkor ennél közelebb lennénk a világ élmezőnyéhez. És egyébként ugye ez általános probléma, mert az öreg fiúknál is felelhető ez a fajta gond. Ugye ott amikor az izlandiaktól meg a hollandoktól kikapunk, akkor azt mondjuk, hogy mi túl nagy arabok vagyunk, ők túl gyorsak és kicsik. Most fordítva a lányoknál, de valahogy nem vagyunk benne abba a kritériumrendszerben, amiben a legjobb csapatok. Tehát biztos, hogy érdemes, nem érdemes lenne, ott kellene kezdeni, hogy ebben valóban végignézni, hogy ezek a folyamatok honnan indulnak, az adott mérföldköveknél kik a felelősei, kik csinálják meg, kik nem csinálják meg. Ugye amikor azt halljuk, hogy volt egy átvilágítás a Magyar Kézilabda Szövetségben, gondolom, hogy ezeket is átvilágították, vagy át kellett volna világítani, de hogyha erről semmilyen információ nincs, akkor nem tudom, hogy fog változni, mert még nem nagyon találkoztam olyan emberrel a szakmába, aki nem feltétlenül van mondjuk a szövetségnek a legfőbb vezetése körében, aki el tudta volna mondani, hogy hát mi volt ennek az eredménye, és mit kéne javítani. Mert azt mondani, hogy majd sportpszichológusokat sokkal többet kell alkalmazni, ez megint egy tévút, kell egyébként, szükség van rá, de ezt a problémát, amiről most beszéltünk, azt nem fogja megoldani. Azt megoldja, remélhetőleg, hogy legalább a horvátoktól ne kapjunk ki. Mert ugye a rossz eredményeinknek az egyik magyarázata az, amiről beszéltünk, hogy a gyors, dinamikus csapatok ellen kevés az esélyünk. Csak az a baj, hogy ezek mellett még vannak azok, akik nem gyorsak, nem dinamikusak, viszont kemények, erőszakosak és harcosak, mint a horvátok meg a montenegróiak például, vagy a spanyolok. De ez a stílus meg nem fekszik nekünk. Tehát akkor azért nehéz olyan csapat, sok olyan csapatot találni, akik fekszenek nekünk. Úgy tűnik a szlovénok azok, igen. De minden esetre azt hiszem, hogy a sportpszichológusok abba tudnak segíteni, hogy ezeket a horvát típusú meccseket jobb fejjel támadják meg a lányok, de abba azért nem fognak tudni segíteni, hogy a 45. perctől képesek legyünk még azon a ritmuson játszani, ahol a legjobb csapatok. Tehát itt sok problémát párhuzamosan kell kezelni, és ki kéne tenni az asztalra, és meghatározni együtt mindenkinek, aki részt vesz benne, hogy hogyan lehet rajta változtatni.
Igen. Nem tudok ehhez érdemben mit hozzáfűzni, mert tényleg pontosan ugyanezt gondolom. A sportpszichológus kérdése szerintem még egy picit bonyolultabb is, mert ehhez hozzátartozik az egész magyar közeg, amiben ezek a játékosok élnek. Számomra az volt a legszembetűnőbb, és tényleg azért örültem nagyon a végén, mert akármilyen furcsa hangzik, tényleg ezek a játékosok oda tették magukat, amennyire az adott pillanatban tőlük ez telhető volt. Mindent megtettek az elején, nem csak szakmai okok miatt, szerintem legalábbis, hogy láttam, nem ment, főleg ugye a Svájc, hanem ott még az otthonról hozott görcsök és beidegződések, automatizmusok működtették őket, és ahogy mentünk bele ebbe az egész világversenybe, és ahogy a kohézió ereje, az új szemlélet, a friss irány, minden ugye együtt elkezdett hatni, meg persze a tét is lekerült, erről sokat beszéltünk, tényleg szemmel látható volt, hogy ezek nyílnak ki, ezek az emberek, ezek a játékosok, vagányabbak, bátrabbak, harcosabbak, stb. De hát holnap visszamennek oda, ahonnan jöttek. És ott töltik az egész évet. Ugyanabban a közegben minden változatlan lesz. Tehát, hogyha három havonta lenne egy ilyen Európa-bajnokság, vagy VB, ahol két hétig, és ez beivódna szépen a zsigerekbe, akkor én látnék erre esélyt, hogy mentálisan előre tudunk lépni. Én attól félek, hogy attól, mert Juliska néni leül velük beszélgetni, és okosakat mond, mert kétségkívül okosakat fog mondani, az nem lesz jelentős hatású. Bár a semminél nyilván több, mert eddig nem ült le.
Igen, tehát szerintem azt azért érdemes azon is gondolkozni, hogy a 12-ek lettek a románok, 11-ek a magyarok. Ebből a két csapatból játszik talán a legtöbb játékos a saját bajnokságába.
Uh-huh. Így van.
Román játékos, aki külföldön van, nem nagyon tudok, meg magyarról sem. Egyébként nem rossz bajnokságok, főleg a román, de a magyar is sokat gyengül, de azért nem gyenge színvonal. Tehát ez azt mutatja, hogy a saját országodban belekerülsz abba a kényelmi zónába, amiből nehezen lépsz ki.
Uh-huh.
És még a dánoknál is egy csomó azért külföldön játszik egyszer-kétszer, egy-két évet itt-ott, amott. Úgy, hogy a dán bajnokság azért mindig is egy professzionálisabb közeg volt, mint a magyar vagy a román. De a legjobb csapatokat, ha megnézzük, a norvégokat, a franciákat, a hollandokat, azért főleg ezek a csapatok, nagyon sok játékosuk külföldön játszik. Nem feltétlenül az egész karrierjét, néha hazamennek, aztán megint elmennek, de megvan bennük az a tapasztalat, meg az a követelmi rendszer, amit egy külföldi légióskodás jelent, és azt a válogatottban feltétlenül jól tudják hasznosítani, ez elég egyértelmű. Úgyhogy, és nem azon múlik feltétlenül, hogy az a bajnokság az mennyire erős, ahova mennek, hanem egyszerűen az a tény, hogy kikerülsz abból a közegből, ahol neked megterített asztalod van. Tehát ebből a szempontból mindegy, hogy most Norvégiába mennének játszani, Dániába, Franciaországba vagy Romániába, mármint a magyar játékosok, de mindenképpen arra lenne szükség, hogy megszerezzék ezt a tapasztalatot, és avval gazdagítsák a válogatottnak is a mentalitását. Mert mondom, itt az élő példákon ezt látjuk. Hát a franciák nem azért mennek el feltétlenül Franciaországba, mert nem szeretnek Franciaországba lenni. Nyilván a pénz motiválja őket, de azért azt látjuk, hogy elmennek Romániába is akár, vagy Magyarországra, vagy Skopjéba, és utána a válogatottban ezt ebben gazdagítani tudják az egyébként is jó alapjaikat.
Te figyelj ide, Ati, nem lesz ez így jó. Én nagyon szerettem a parázsvilágyinkat. De most nincs. Na, hát igen, ilyen is van, és...
Még várjál, még
igen, egy
adalékot hozzá kell tennünk, az, ami még ha már a statisztikákat itt végig beszéltük, az ugye a kapusainknak a kritikán aluli teljesítménye. Ami szintén elgondolkodtató több szempontból, egyrészt nyilvánvalóan a védekezésünknek a minőségét jelzi, és a védekezésünk minősége szintén egy olyan szakmai kérdés, amivel kellene foglalkozni, hogy miért van az, hogy például a sáncolási ranglistán tök utolsók vagyunk. Tehát mi sáncoljuk a legkevesebb lövést az egész mezőnyben, és az egyébként kiváló kapisaink pedig nem tudnak labdát fogni, aminek nyilvánvaló az oka egyrészt, hogy a védekezéssel való együttműködésük rosszabb. A másik okát én abban látom, hogy lelkileg nem voltak jól felkészítve az Európa-bajnokságra, és azt pedig szerintem a három kapus szerepeltetése nem segítette elő, hogy
igen,
az önbizalmuk meglegyen.
Erről már
beszéltünk. De az biztos, a kézilabda nem egy komplikált játék abból a szempontból, hogyha a kapusod 40%-osan véd, akkor sokkal több meccset fogsz nyerni, mint a 20%-osan.
Igen, azért az
nagyon látszik most, hogy nem az, hogy átlagosan, de iszonyú kevés labdát fogtak.
Fájó pontra tapintottál, már úgy fájó, hogy lelkileg, mert mindenkinek vannak kedvencei, nekem Szikora Melinda az egyik kedvencem ebből az egész brigádból, meg egyet az egész magyar női kézilabdázásból, azt a harcos vidám vagány típust testesíti meg, amiből szerintem sokkal több kéne, és én rettenetesen sajnálom, de Janúri Kinga is ide sorolható abszolút. mértékben, mert igen, elkeserítően gyengék a statisztikáink, miközben láttuk azt, hogy mondjuk Melinda hogy védte végig az őszi BL szezont, és hogy az EHF sztárja volt, és a Bittingham sztárja, és ne gondolja senki szerintem, hogy elfelejtett védeni egyik hétről a másikra, hanem sok egyéb mellett az a leglényegesebb különbség szerintem az, hogy ott egy nagyon komplex és klassz védekezést kap maga elé, ezért sokszor ugye belekényszerített lövések, és a többi, és a többi, tehát jöhettek a plusz védések a bravúrok mellett, hát itt meg nem. És ez egy kiszolgáltatott helyzet, az meg szerintem már elvárhatatlan, hogy meccsről meccsre rossz lelkiállapotban bravúrok sorozatát mutassák be a kapusok, csak zicsereket fogjanak.
Igen, egyébként az egyetlen meccs tulajdonképpen a szlovénoknak a második fél ideje, ahol jól védett a King, azt meg is nyertük. És még azért, hogy az eredmény, amit elértünk, a 11. hely, azért az nincs messze attól, amit jelenleg tudunk. Az szerintem szintén, ha statisztikát nézzük, azt látjuk, hogy ugye 12 fél időt játszottunk le ezen az EB-n, és abból kettőt tudtunk megnyerni. A legelső meccsen a svájciak ellen, a második fél időt, meg most a legutolsó meccsen a szlovénok ellen. Az összes többi fél időt vagy elvesztettük, vagy döntetlen volt. Tehát az a csapat azért, amelyik 12 fél időből kettőt tud megnyerni, az nagyjából a helyén van a 11. helyen. Most,
tehát... De akkor most viszont neked kell, mert én viszont ezt mondom évek óta, hogy itt mindig csodálkozunk, meg abszolút mértékben a helyünkön vagyunk.
Hát ezzel a csapattal, amit most mutatunk, igen. De én avval szoktam veled vitatkozni, hogy ezekkel a játékosokkal egyébként lehetnénk jobbak.
Hát...
Nem azért képes nem az eredményre ez a csapat, mert egyenként, ha megnézzük a játékosokat, azt mondják, hogy hát ezek ennyit bírnak.
Így van,
nem, ezek a játékosok tudnának többet, szerintem, ha kihoznák belőlük,
igen.
Ha jobban magukat is jobban kondicionálnák meg az edzők, hogy is mondjam, csak jobb teljesítményt tudnánk felkészíteni őket.
Igen, igen. Na, hát eddig tartotta ez a podcast, természetesen szerintem mi órákig tudnánk beszélgetni erről, úgyhogy észre sem lennénk, hogy elszállt az idő, de hát lesznek még podcastok, és most várjuk, hogy történik-e valami, aztán majd megyünk tovább, de hát mindjárt itt az évvége, és jön majd a férfi világbajnokság hatalmas téttel, és reméljük, hogy sokkal több sikerélménnyel, mint amit ez az EB hozott. Köszönjük, hogy hallgatotok minket. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.